Helyünkön maradva csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus, szeretnénk a Te barátságodat megköszönni, hogy lehajoltál az elveszett bűnös embervilághoz, és felkínáltad számunkra azt, amit senki a világon nem tudott biztosítani nekünk, az életet, és az életed állán a Te barátságodat. Szeretnénk ebben a Szent Szövetségben megerősödni a hét folyamán, tudomásul venni azt, hogy mire hívtál el, mi a mi küldetésünk ebben a világban, és mivel jutalmazod meg a mi életünket, akik hűségesen megfutjuk pályánkat, és egyszer beérkezünk majd hozzád a célba. Áld meg mindazokat, Uram, akik áldozatot hoztak ezért az alkalomért. Áld meg azokat, Uram, akik keresik a Te akaratodat. Kérünk, hogy jelensd ki magadat számukra. És tedd áldássá mindnyájunk számára azt a kegyelmi időt, amiben éltetsz bennünket, hogy amíg tart a ma, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképpen a mi hitünk cselédeivel. Köszönjük mindazokat, Uram, akiket itt láthatunk, és áldunk azokért, akik utol vannak, őrizd meg őket is, hogy ők is egy közösségben lehessenek velünk. Amen. Isten igényét a Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levele 12. fejezetének első és második verséből olvasom. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Köszöntöm szeretettel a testvéreket, és kívánom, hogy Isten lelke hadd munkálja bennünk azt, amivel hiával vagyunk, hadd formáljon, csiszoljon bennünket Isten igéje. Ennek a délutáni előadás sorozatnak az lenne a lényege, hogy Isten népe megerősödjön a hitben. Annak idején Nagy Konstantin, aki kereste az élete értelmét, talán még Krisztust is, csinált egy óriási nagy hibát, amikor a világot behozta a templomba. Addig külön volt a kereszténység, és a keresztényeket lehetett nevelni, formálni, és amikor a világ bejött a templomba, mert Konstantin kiadta parancsba, hogy mindenki keresztény legyen, ettől kezdve annyira átformálódtak az ige hirdetések, hogy nem tudtak mindenki kedve, kéje szerint igét hirdetni, ezért úgy prédikáltak az ige hirdetők, hogy mindenkinek pászoljon. A hívő nem vette ki magának azt, ami neki szólt volna, a világi ember meg úgy volt vele, hogy hívők között van, hát jó helyen van. Ennek az ige szakasznak azonban van egy nyomatékos címe. Keresztény életszabály. Azt jelenti, testvérek, ez a cím magába, hogy Isten választott népének kell, hogy legyen egy életszabálya, ami szerint él, közlekedik, viselkedik, munkálkodik, és attól függetlenül, hogy mi a világi rend, vagy a világi rendetlenség, az Isten népe bárhol van, bármit csinál, bármilyen társaságban van, bármilyen közösségbe kerül, ő mindenütt az Isten rendje szerint fog élni. Józsefről azt olvassuk, hogy amikor a Potifárné udvarában kerül, akkor szemet vetett rá a Potifár felesége. De József nem a pogány egyiptomi szokás szerint viselkedett, hanem az Isten rendje szerint. Azért a keresztény életszabály, hogy sem jobbra, sem balra nem lehet elkanyarodni, mert mi történne vezetés közben az autópályán, ha az ember egy picit jobban mozdítja balra vagy jobbra a kormányt a kelleténél. Vagy a szallagkorlátnak ütközik, vagy a szembe jövő autóval frontálisan ütközik. Nem mindegy. Ha van közlekedési szabály, akkor az Isten népének kell, hogy legyen életszabálya. És azért életszabály, mert az életünk függ tőle. Függ tőle az élet. Nem mindegy, hogy hogy csinálom. Ezért illik nekünk egy rend és egy rendtartás, hogy legyen az életünkben. Amit az Isten igéjéből meglátok, tudomásul veszek, azt kiegyzetelem magamnak, hogy azt el ne felejtsem, és ehhez az isteni rendhez igazodik az élet. Ez nem egy könnyű műfaj. Ez egy életharc. És egy életen keresztül harc. Nem mindig van kedvünk felkelni például. Kora reggel, ugye? Nem mindig van kedvünk az imádságra. Mindig van kedvünk az imádságra? Hát nem mindig van. De hogyha nem lesz imádkozó életünk, megszűnik az élet. Azt mondta valaki, hogy a keresztény ember addig él, ameddig imádkozik. És ameddig imádkozik, addig él. Tehát ezért kell az isteni rend, a szabály, a rendtartás, amihez én kötelezem magamat, igazítom az életemet. Más életszabály szerint él egy pilóta, és más életszabály szerint él egy pásztorember. Más életszabály szerint él a sportoló, és más életszabály szerint él egy mezei munkás. Nem mindenki egy és ugyanaz az életszabály szerint él az életét. Vannak rendek, amihez kötelez bennünket a rendtartás. Egy kapás, egy kaszás ember megihat egy fél decit, az nem bűn, nem lesz belőle veszély. A pilóta ugyanezt nem teheti meg. A sportoló is megihatja, csak ő belőle nem lesz sportoló. Tehát azért maradok itt a címnél, hogy keresztény életszabály, mert ez felszólító módban van, és azt mondja az ige, hogy ez nem más, mint egy odaszánás, egy odaszentelt élet. Kiket kér az Isten? A Rómában lévő szétszórt zsidóknak, írja Pál a levelet, a szórványban élő zsidóknak, akik már összeházasodtak, összekeveredtek, elkorcsosodtak, szánjátok oda magatokat az Istennek. Az odaszánás, testvérek, az egy nagyon nehéz dolog, mert az ember uralni, birtokolni szeretné az életet. Szeretné megtartani, hogy abban ne szóljon már vele más, mert mivel egy van belőle, azt nagyon jól szeretnénk megélni. Isten meg azért kéri, hogy add ide, mert ha én fogok vele rendelkezni, én úgy osztom be az időret, hogy mindenre lesz időd. Ha az időnél maradunk, nagyon sokan időhiányban szenvedünk. Miért? Mert nem tudunk úrrá lenni felette. Nem tudjuk jól beosztani. És azt látjuk, hogy mások nagyon precízen, pedánsan beosztják az időt. Több mindenre van idejük, mint nekem. Jobban haladnak. Jobb a lelki világuk, a lelkiismeretük nyugodt. Rendezettebb a családi életük. Nagyobb a házukban a rend. Nekem meg nem megy. Miért nem megy? Mert ha az időmmel nem az Isten fog gazdálkodni, én ellopom magamtól az időt, sőt, mástól is ellopom az időt. Mástól is ellopom az időt. Azt mondja az Isten, hogy olyan odaszánt életet kérek tőled, és várok tőled, amilyen odaszánt életet éltem én, érted? Elgondolkoztam, a János evangéliumát most fejeztük be a kalauz szerint, hogy képzeljük el, hogy nagy sütörtök délutántól a kereszt halálig Jézus mennyit dolgozott. A 13. részben olvasunk a lábmosásról, az utolsó vacsoráról és az úrvacsoráról. A 14. részben Jézus búcsúzik, és azt mondja, hogy ne nyugtalankodjék a szívetek. Én vagyok az út, az igazság és az élet. A 15. részben a szőlőtő példázata. A 16. részben a Szent Lelket ígéri meg egész bőséges magyarázattal. A 17. részben a főpapimát mondja el, és a 18. részben jön az elfogatása. Mennyit dolgozott Jézus? Egy éjszaka. Egy este és egy éjszaka értünk. És azt mondja az Isten, hogy aki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát. Testvérek, a hébe korban történő Isten kapcsolat, az nem fog előre vinni. Sőt, egyszer megállít, és visszafelé fog fordítani a világ felé. Istennek kedves áldozat az, ami felkerül az oltára. Szánjátok oda magatokat, a ti testeteket az Istennek kedves és szent áldozatul. Amíg a testem nincs oda szánva a tagjaim, addig a beszédemnek nincs hitele. Assisi Szent Ferenc azt mondta a tanítványainak, hogy fiacskáim, próbáljatok bizonyságot tenni a Krisztusról minden tetteitekkel, minden cselekedetetekkel, ha kell, még beszédben is. A beszéd marad utoljára. A beszédet mindig meg kell, hogy előzzék a tettek. És ezért kéri Isten ilyen sorrendbe az Isten irgalmasságáról, hogy szánjátok oda a ti testeiteket. Mivel egy testünk van, de több tagja van, ezért beszél a testről, hogy a tagok szolgálatba álljanak. Testvérek, a testünk megromlott a bűnösekben. És a test lázad az Isten ellen. Ő nem akar az Istennek szolgálni. Nem mintha nem szolgálna ő, az Istenen kívül is szolgálnak emberek. A teremtett világon mindenki szolgál. De a test akkor fog szolgálatba állni, amikor a lélek uralni fogja a testet. Ha ez nem történik meg, a test nem fog szolgálatba állni. Mert azzal, hogy valaki igét hallgat, ez nem szolgálat. Ha valaki rendszeres igeolvasó, ez nem szolgálat. Hanem az Istennek való szolgálat, az olyan, mint a Krisztus teológiája. Krisztus tanította az elméletet, utána bemutatta gyakorlatban, együtt élt, együtt evett, együtt ivott, együtt aludt a tanítványaival, együtt dolgoztak, együtt sírtak és nevettek. Ez az a része az életünknek, amikor a Krisztus követésben vagyok. Amikor odaszántam az életet, és a testnek haladni kell azon a kijelölt úton, amelyet az Isten fia én előttem megszentelt. Na erre az útra mondja Jézus, hogy én vagyok az út. Akik ezen az úton járnak, ezen az úton végzik a szolgálatot. És az élet fel van téve az oltára. Az Ószövetségben a zsidó ember, amikor elválasztotta a jószágot, a bárányt, vagy a tulkot, vagy az áldozati bármilyen állatot, elkülönítette, és az elkülönítés azt jelentette, hogy ettől kezdve nem rendelkezek vele. Az már nem az enyém. Még ott van az udvaron egy külön kis fészekbe, egy külön ajtón lehet hozzá bemenni, de már nem az enyém. Miért? Mert az oda van számva az oltára. Még nem tette fel. Azt majd a lévita fogja feltenni. De már az Istené. Én már nem rendelkezem vele. Ez jelenti az odaszánás, amit az Isten vár tőlünk. És ezt csak imádságban lehet felkínálni, és értelemmel lehet felkínálni az Istennek. Azt mondja az igénk, hogy szánjátok oda magatokat, hadd kerüljön az élet az oltára, és Pál apostol a korintusi második levélben ezt úgy erősíti meg, az 5. rész 14.-15. verseiben, mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket, úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok, akik meghaltak, mindazok meghaltak, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámadott. Nyomatékosan, világossá teszi az ige. Meghalt mindenkiért, és akik ezt komolyan vették, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt. Mert meg vagyunk vásárolva. Tulajdoni jogot igényel Isten. Tulajdonává lettünk. Visszavásárolt abból a hatalomból, abból az ördögi erőből, amiben belekerültünk a bűneset által. Ezért szánjátok oda magatokat az oltára, mert az Isten megvette az életünket. Kifizette életünk az árt. Megvásárolt emberek vagyunk. Amikor Zimányi Józsi bácsit vallatták, akkor leszorították a két kezét a Beszpekán Beregszázba, és az új pereceit, és egy ilyen minden körme alá ki volt mérve pontosan, beszúrtak egy tűt, hogy vallassák. És azt mondták neki, hogy meg lehet előzni ezt a fájdalmat, ezt a kínzást, ha elárulja a barátait. Azt mondta a Beszpekának, a nyomozó tisztnek, a vallató tisztjének, hogy elkéstek már, meg vagyok vásárolva. Ki vásárolta meg magát? A názáreti. Tetőtől talpig. Nem fogok hazudni, nem fogok besugó lenni, aláírom a hazug halálos ítéletemet, mert elkísér engem az én gazdám oda, ahová engem számítani akarnak Szibériába. Aláírta a koholmányt és elment. Horkai Barna bácsinak azt mondta a tiszt, amikor őket is elítélték, hogy doszvidánie. És amikor hazajött, találkozott vele a Tiszahidon, Kárpátalján, egy rengő, ringó híd volt, mert a teherhidat felrobbantották a háborúba, és a Tisza közepén találkozott a tiszttel, és azt mondta, hogy Strasztvujtje, megjöttem a Sztalin táborából. Ő úgy köszönt el a tiszt, hogy soha nem látják egymást. Gunyból azt mondta, hogy doszvidánje. Banna bácsi megköszöntötte, hogy Strasztvujtje, megjöttem. Tehát oda volt számva az élet, és az az Isten, akinek oda szánták az életüket, annak teljesen mindegy, hogy 60 fokos hidegbe kell megőrizni valakit, vagy Afrikába 60 fokos melegbe, éhen, szomjan. Ezt jelenti, ez egy életbiztosítás számunkra, testvérek, hogy az Isten hívő népe odaszán, oda szentelt életet éljen. És ne kelljen őt körbeudvarolni, akkor, amikor valamilyen tetre kell késznek lenni. Az Isten ügyéért, az Isten országáért, ha oda van számva az élet, attól kezdve nem rendelkezem vele. Felkerült az oltára, aztán az Isten, hogy mikor gyújtja meg, és milyen tüzet helyez alá, ez mindig legyen az ő dolga. És nem kell félni attól, hogy az Isten hibázni vagy tévedni fog. És testvérek, mindig kis dolgokban kezdődik az odaszentelés az Istennek. Az öltözködésbe, a viselkedésbe, a magatartásba, a pontosságba, kis dolgokban. Amíg a kis dolgokban nem leszünk hűek, nagy dolgot nem bíz ránk az Isten. Hol kezdődik az üdvösségveszély? Azt olvassuk a Királyok első könyvében, a 11. részben, az első 5 verset szeretném felolvasni. Salamon király pedig megszeretett sok idegen asszonyt, mégpedig a fáraó leányán kívül a moábiták, ammoniták, edomiták, szidonbeliek és hitteusok leányai. Olyan népek közül, akik felől azt mondotta volt az Úr Izrael fiainak, ne menjetek hozzájuk, és őket se engedjétek magatokhoz jönni. Bizonyára az ő isteneik után hajtják a ti szíveteket, ezekhez ragaszkodék Salamon szeretettel. Testvérek, erről a bölcs emberről, a világ bölcséről az van feljegyezve a Szentírásban, hogy Salamon, amikor Isten bölcsességgel felruházta és megajándékozta őt, írt 3005 példabeszédet. Énekeinek száma 1005. Ő írta a példabeszédek könyvét, bölcsességirodalom, a prédikátor könyvét, ő írta az énekek énekét, azt mondta Isten, sem előtted, sem utánad nem lesz hozzád hasonló. Isten által szavát. És Isten megengedte, hogy ez az ember olyan magasra emelkedjék, hogy olyan háztartása legyen, hogy minden evő-ivó eszközei aranyból, színaranyból vannak. És akkor, amikor átlépi az Isten parancsát, és ez az Isten már nem akkora tekintély az életében, a szemébe, mint volt az élete kezdetén, akkor azt írja a Biblia róla, a Biblia leírja a nem kívánatos dolgokat is. A moábiták, pogány nemzetek asszonyaihoz ragaszkodott a szíve szeretettel. Nem lehet egyszerre kettőt szeretni. Nem lehet két úrnak szolgálni. A világ bölcse, akinek az írásából emberek ezrei meg milliói jutottak hitre, aki azt írja a példabeszédek könyvébe, hogy adjad, fiam, a te szívedet nekem, és a te szemeid az én utamat megőrizzék. Leírta nekünk. Mondjuk azt, hogy nem érdemes rajta járni, mert Salamó se járt. Nem. Figyelmeztet az ige. Salamón igazat mondott, igazat írt le, jó dolgot írt le. Csak maga sem ment rajta. De ez nem jelenti azt, hogy mi ne menjünk. Menjünk. Ehhez ragaszkodjunk szeretettel. Mert a világ elhajlította Salamónnak a szívét. Meglopta a világ a szívét. És kilopta belőle az értéket. Magát az életet. Az Istennel való közössége szakad meg. Az Istennel való közössége kapcsolata. Mert tönkre benne. Isten népe, amikor elérkezik az ígéret földjéhez, azt olvassuk egy nagyon kemény ige a Mózes 5. könyvébe, a 29. résznek a 4. versét olvasom. 5 Mózes 29.4. De nem adott az Úr néktek szívet, hogy jól értsetek, szemeket, hogy lássatok, és füleket, hogy halljatok minden mai napig. Nem adott az Úr nektek szívet, szemet. Hogy van ez, testvérek? Akkor hogy kövessük az Urat? A zsidó népnek ez az ítéletes ige akkor hangzik az életébe, amikor az ígéret földje előtt vannak már. A hátuk mögött van 40 hosszú esztendő. A 40 hosszú esztendőben emlékeztek a csapásokra, a 10 csapásra, a 11. csapás volt a Vörös-tenger, amikor összezárva az Isten. Emlékeznek a pusztai vándorlásra, az élelmezésre, a gondviselésre, hogy ez az Isten minden reggel szórta nekünk a mannát. Estére hozta a fűrjeket. A kőszikla adta az üdítő friss vizet a tikkasztó hőségbe. És mit mond az Isten? Én népen nem láttátok mindezt a csodát. Vándoroltatok a homokba, néztetek a lábatok alá, de nem néztetek föl. Hogy ki az az Isten, aki minden reggel hullatja a mannát? Ki az az Isten, aki napszállatkor hozza a fűrjeket? És ki az az Isten, akinek nem lehet a szemére vetni a kietlen pusztába, hogy meghalt a gyermekem, szomjamnál nem volt víz. Nem volt ilyen. Volt hőség. De volt felhőoszlop, amely betakarta a hőség ellen. Volt tűzoszlop. Látták? Alatta meneteltek. És ezt mondja az Isten mégis, hogy nem adott az Isten nektek szemet. Nem vettétek észre a csodát, emberek. És ezért nem is szántátok neki az életet. Ezért kellett a homokba bekaparni mindazokat a felnőtt embereket, akik átjöttek a Vörös-tenger medrén. Ézsaiás 52.10-ben azt olvassuk, hogy nem te vagy, aki megszárítottad a Vörös-tengert, hogy átmenjenek a megváltottak. Megváltottakról beszél az ige. És hol temetik el őket? A puszta homokjába. Mert nem vette észre a csodát. Testvérek, kanyarodjunk vissza az időhöz. Ezzel kezdtem. El tudjuk-e ma tökélni a szívünkben, hogy Uram, a neked járó időt odaszánom. hogy a lelkem kárára ne menjen, a neked járó időt. Én tudom, hogy itt a nagy többség hitben jár. Azok vannak, azok hoztak áldozatot. Hát tőlünk is várja az Isten. Tőlünk is várja. Nem fogom meglopni magamat, nem fogom megcsalni magamat az idővel. Az Istennek járó időt, hogy élő közösségben, kontaktusban maradjak és legyek az Istennel. És ne szabjátok magatokat a világhoz. Ne szabjátok magatokat a világhoz. A világban olyan dolgok vannak, amelyek kívánatosak a szemnek. És kívánatosak a testnek. És a test miatt, a testi kívánságok miatt esett el Salamon, és esett el 40 év alatt 600 ezer ember, zsidó ember a pusztában, akik ott lelték a halálukat. 24 ezer embert temettek el Baal Peor mellett. A paráznaság miatt. Ez mind a test. Ez mind a test. Ne szabjátok magatokat a világhoz. Mert nekünk nem világi életszabályunk van, hogy együnk, igyunk, mert enni-inni a halálba menő ember él ezzel a lehetőséggel, mert neki nincs más látása, nincs más életcélja. Neki ez az életcélja. Nekünk meg van egy keresztény életszabályunk, amelyet megélt előttünk, és meg akar élni velünk, mert csak vele tudjuk megélni a názáreti Jézus. Vele tudjuk ezt az életszabályt megélni. Ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által. És utána lehet megvizsgálni, hogy mi az, ami kedves és jó az Istennek. Változzatok el a ti elmétek megújulása által. Az értelmünk, az elménk a bűnösekben megromlott. Megromlott a gondolkodásunk. Honnan lehet ezt tudni? Onnan, testvérek, hogy mi nem úgy születünk, hogy keressük az Istennel való kapcsolatot, mert életünknek egy bizonyos szakaszát úgy éltünk le, hogy mi egészen biztosak voltunk benne, hogy az úgy van jó, ahogy csináljuk. Tehát beteg a gondolkodásunk. Úgy lehet levélni a beteg gondolkodást és a sérült elménket, hogy akkor, amikor emberek az üdvösség útjáról, az Isten mélyrehajló szeretetéről hallanak, akkor legyintenek vagy kinevetik a szent dolgokat. És ez a hitben járó Isten gyermekének már fáj, hogy az a nagypénteki, gunyos, csufos, megaláztatott kereszthalál, az neki nem jelent semmit. A himes tojás, a húsvét szimbóluma. Meg a citruska szentelés. De az, hogy Isten milyen áldozatot hozott az emberért, azt mondja rá az ember, 60 évig legyen nekem itt jó. Hát milyen jó lehet Krisztus nélkül 60 évig, testvérek? Pokol. Földi pokol. Mivel a pokol nem a halál után kezdődik, hanem itt az életben. Ott csak folytatódik. De olyan jó, hogy az üdvösség is itt kezdődik. Az odaszánással. Többszöri hajótörés, többszöri válás, többszöri tönkrement élet. És egyszer, amikor az ember rájön, hogy nem tudok a magam ura lenni, az emberiségnek egy része egyszer csak belátja azt, hogy mégiscsak kell lenni valami másnak, valaki másnak, kell lenni valami értékesebbnek, valami értelmesebbnek ebben az életben, és megjelenik az agykontroll és az emberek becsöngetnek, hogy itt tudnak valamit kezdeni velem. És belép az egyik ember a másik ember értelmébe, tudatalatti világába, és tönkreteszi az isteni művet. Nemrégen volt egy lelkipásztor testvérünk Kárpátalján, és kérte, hogy Máté Szalkán lelkész, kérte, hogy imádkozzunk, mert már ott tartanak Magyarországon Máté Szalkán, hogy bevezetik az agykontrollt az iskolába. Reklámot is csinálnak neki, hogy a 3 éves gyermeket már fel tudják tuningolni az 5 éves gyerek szintjére, a 7 éves gyerek szintjére. És az emberek vevők rá. A tönkrement gondolkodás. Az Isten nélkül lepusztult a gondolkodás módunk is. Hozzánk a misszióba olyan agykárosult emberek érkeznek, aki azt se tudja folyékonyan kimondani, hogy hogy hívják és mikor született. És testvérek, amikor az Isten igéje belép valakinek az életébe, és elkezdi Isten lelke a maga munkáját, akkor ilyen emberek 4-5 év múlva az egész családdal ott ülnek az ige mellett. Megváltoztatta Isten a gondolkodást, a tönkrement agysejteket. Rendbe tudta szedni az Isten, mert ő az alkotó. Ő a gazda. Az ő dicsőségére. Az ő dicsőségére teszi ezt az Isten. És akkor, amikor teológiát végzett lelkészek, megkövetelve azt, hogy nagy tiszteletű úrnak hívják, nem tart bibliórát a gyülekezetben, mert nincs ideje, a csongoristák közül legalább 20 helyen csongoron szabadult emberek tartanak házi bibliórát. Na, nem olyan magas szinten, mint akik tudják a görögöt, meg a hébert, de hát a kapás néninek, meg a parasztasszonynak, meg a parasztbácsinak nincs is erre szüksége. De Krisztusra van. Krisztusra van. És testvérek, ebben gyönyörködik az Isten. Ebben gyönyörködik az Isten. Hogy akkor, amikor Isten engem a mélyből, a halni járó életemből kivett és megállított, és az én elivott agysejtjeimet rendbe szedi ez az Isten, és embert formál belőlem, mégpedig új embert, mert aki Krisztusban van, az új teremtés, a régiek elmúltak, le van zárva, és imény minden újjára azoknak az embereknek az életében megjelenik az Isten országa. Megjelenik az Isten országa. Már törődök a másikkal, van pásztorolás. Ami nagy nyomorúsága az egyháznak az életünkben. Igét még hirdetünk, mert ha nem tesszük, akkor palásfosztás. Temetni muszáj, kötelező, mert akkor megint eljárást indítanak a lelkész ellen. De a pásztoráció, leülni, meghallgatni a nyomorultat. Azt mondja Jakab, az Isten tisztelet meglátogatna az üzöldöket, az árvákat, amiben tisztelhetem az Istent, amiben benne van a tisztelet, hogy nem azért megyek be egy állott szagú szobába, ahol szellőztetve sincs, mert ott olyan kellemes lenni, hanem azért, mert tisztelni akarom ott az én Uramat, aki nem undorodott meg tőlem, nem fordult el, nem iszonyodott a bűneimtől. És erre mondja az ige, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek kedves és szent. Mi az, amiben gyönyörködik, És mi az, ami el van különítve az ő számára. A szent az azt jelenti, az Isten számára elkülönített. Megint visszamegyünk az időhöz, testvérek. El kellene döntenünk a nyugdíjasnak, akinek már nem viszi a lába, annak misszióra oda kellene szánni az időtizedet, amikor imádkozni fog valakiért. És ez kedves lesz az Istennek. Ő már nem alkalmas arra, hogy látogasson, de imádkozni tud. Amikor egy napot kijelöl, és ezen a napon kijelöl egy időt. 3-4. Egy budapesti lelkész mondta egy evangelizáción nálunk a 90-es évek elején, hogy egy teológus leányka szegény családból jött, el kellett tartani magát, ösztöndíjat kellett fizetni, és munkát keresett, és bekopogtatott egy vendéglőbe, és adtak is neki munkát a mosogatóba. És napi három órát kellett dolgozni egy bizonyos összegért, és a következő nap, miután már felvették, vitt magával egy A4-es papírt, és szép gyöngybetűkkel ki volt írva, hogy itt este 6-tól este 9 óráig Isten tisztelet folyik. Úgy mosogatott, hogy a tulaj meg volt vele elégedve. A pincérek meg voltak vele elégedve. Az elvégzett munka, ami az Isten dicsőségére szól, a szent dolog. Az imádság, amiket másokért küldünk az Istennek, a szent dolog. Ha meg még ajtót is tudunk nyitni másokra, az kedves és szent dolog az Istennek, mert ezt írja a Biblia. Nem nekünk kell kitalálni. Most hazamennénk és elkezdenénk törni a fejünket, hogy na uram, most feladtad a leckét, mit csináljunk, hogy oldjuk meg azt a problémát, ami felett nem tudunk úrrá lenni. Időbeosztás. Mit tudnék neked csinálni, amiben gyönyörködöl? Kérd el az Istentől, meg fogja mutatni, és soha ne másnak csináld, soha ne csináld azért, mert mások csinálják, hanem azért csináld, hogy kedvét és örömét találja benned az Isten. Testvérek, mivel megromlott a mi gondolkodásmódunk, és mi tudunk a halállal is viccelődni sokszor, és el tudjuk engedni az örökké valóságnak ezt a különös nagy üzenetét, hogy örökké valóság az Isten igéje, amit megígért, az örök kárhozat és az üdvösség, tehát mindig bele kell gondolnunk abba, hogy milyen nehéz lesz azoknak, akik az Isten nélkül élnek. És ha senki nem fog értük imádkozni, akkor mit tettem ezért az emberért? Nem tudunk senkit megtéríteni. Nem tudunk senkit megtéríteni. De egyet tudunk. Könyörögni tudunk értük, és a mi imádságunk ott van letétve az Isten színe előtt. Hogy az Isten mikor váltja valóra, az az ő szuverén ura és hatalma alá tartozik. Nekünk meg van egy feladatunk, amit a samáriai asszony tett, visszament abba a városba, ahonnan mindig félve, reszketve jött el, hogy hát, ha nem kell ezt találkozni senkivel, amikor találkozott Jézussal, akkor fényes nappal visszament, és azt mondta, hogy gyertek, halljatok valakit, aki megmondott nekem mindent igazán. Az evangéliumnak a továbbadása mindig ebben a szóban rejlik, hogy igazán. Nem sumákolva, nem ferdítve, sarkítva, mindent igazán. És akkor kezdődik el valakinél a gyógyulás. Kedvesen fogadjuk, amikor az orvos nem mondja meg az igaz diagnózis, testvérek. Ugye milyen fura? Mi meg merjük az igét sarkítani. merjük formálni, hozzátenni vagy elvenni, ne legyen olyan fűszeres. Miért ne legyen? Hát milyen a gulyásleves fűszer nélkül? Megmondott nekem mindent igazán. Isten nekünk megmondott mindent igazán. Aki velem nem gyűjt, tékozol. Aki nincs velem, az ellenem van, testvérek. Tehát a megváltott életem az az ő kegyelme. Az én életem odaszánása, az meg az én szívemnek a hálája. És ebben a hála áldozatban, amit én felteszek az oltára, semmi más nem kér az Isten, hogy maradjon az oltáron, és ott égjen el. Minden áldozatot elvégezett helyettünk érettünk Jézus. Az égő áldozatot, az ételáldozatot, a tűzáldozatot, az engesztelő áldozatot, egyet hagyott meg, a hála áldozatot. És ezt tőled kéri, meg tőlem kéri. Akinek a szívében van imádság, mondjuk el Istennek imádságban, imádkozzunk röviden, hangosan, akár többször is, azt, amit mi szeretnénk, felajánlani az Istennek.